Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, ez pedig a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mai beszélgető társam Siku Andrea, Rádika Dévidászi, aki egy vajsnava lelkész. Köszöntelek itt a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntelek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én azért választottalak téged mai beszélgető társamnak, mert hát én sem vagyok mai gyerek a Krisna tudatban, de azt tudom, hogy te még sokkal-sokkal régebben csatlakoztál a Krisna tudatú mozgalomhoz, mint jó magam. Közel 30 éve vagy most már Krisna hívő, igaz?
Igen, hát még azért nincs a 30 éves évforduló, majd 2 év múlva jön el, de 1990-ben találkoztam először Krisna hívőkkel, Debrecenben, akkor én ott egyetemista voltam, negyedéves, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, matematika-fizika szakon, és karácsonyi ajándékot kerestem, és december közepén az egyik bolt előtt, egy kis ABC bolt előtt állt egy lány hosszú szoknyában, és nagyon különleges könyveket árusított, mindenki oda ment hozzá. Tudnék ez olyan szokatlan volt abban az időben, hogy valaki az utcán valamit árul. Ugye ez már így a kommunizmus után volt szinte csak 1-2 évvel, és én is oda mentem, és néztem a könyveket, meg is fogtam, kezembe odaadta. Ez a lány Magyar Márta, Mandzsári Dévidászi volt, és a Bhagavad Gita, illetve az Önmegvalósítás tudománya című 2 könyv volt nála. Én először a Bhagavad Gita-t néztem meg. Ő persze ajánlotta nekem, nagyon gyönyörűnek találtam, különlegesnek, hogy ilyen ősi, régi bölcsességek vannak benne, láttam a szanszkrit verseket, és mivel én ezt ajándéknak szántam egy barátomnak, aki történelem szakos volt, nagyon-nagyon tetszett a könyv, de hát ugye nem volt annyi pénzem, hogy megvegyem, hiszen egyetemista voltam, és a Bhagavad Gita az akkor is 1000 forint volt, hogyha úgy jól emlékszem.
És ma már azért az infláció megtette hatását, és azért ilyen olcsó nem lehet hozzájutni, de igen.
Igen, és akkor a kisebbi könyvet vettem meg, az Önmegvalósítás tudománya című könyvet, amit ugye szintén kinyitottam, beleolvastam, láttam, hogy ilyen szemelvények vannak benne, rengeteg interjú, cikkek, és ezt visszafelé el is kezdtem olvasni a villamoson, ahogy mentem a kollégiumba. És majd aztán karácsonykor oda is adtam a kedves barátomnak ajándékként, és visszakértem, hogy hát hadd fejezzem be, mert ugye akkor már én jó pár oldalt olvastam belőle, és nagyon tetszett a filozófia. És mivel én akkor vegetáriánus voltam, valahogy ösztönösen úgy hittem abba, hogy létezik a lélek, és az halhatatlan, és van lélekvándorlás, és úgy éreztem akkor egyetemistaként, hogy mivel a kommunista eszme az így összeomlott, pont ott a szemünk előtt, ezért tulajdonképpen ilyen útkeresésben voltam, nagyon sok filozófiai művet olvastam, különböző társadalomfilozófiákról olvastam, hogy melyik az ideális társadalom, ki mit mondott, Platón vagy Sartre, hogy például Sartre egy ilyen tudósok által vezetett társadalmat képzelt el, és akkor, amikor Srila Prabhupádot olvastam, mint ugye ő is egy nagyon-nagyon jó filozófus, akkor azt a képet, amit elém vetített, azt nagyon-nagyon el tudtam fogadni. Tehát illetve azokat, amiket a védikus kultúráról mondott, a társadalomról, és hát egyáltalán a Istenről és az erkölcsi értékekről. Tehát nagyon megragadott, és emlékszek, hogy a kollégiumban a barátnőimnek ezt meséltem, és sokat beszélgettünk a könyv kapcsán. Majd aztán az egyik ismerősöm, egy barátnőm, vitt el az albérletébe, és ott lakott vele egy másik lány, aki már Krisna hívő volt, és Erika megkért engem, hogy tanítsam őt matematikára, meg fizikára, mert szeretne fölvételizni Budapestre az építészeti karra. Most ott Debrecenben a főiskolai szakon volt, az Éből Miklós főiskolai karon, és akkor elkezdtünk együtt tanulni, de ő egyszer, mikor a kollégiumban a szobámba bejött, akkor látta a polcomon a könyvet, és kérdezte, hogy ó, hát ezt te olvastál, és mondtam, hogy igen, és nagyon tetszik, és mondja, hogy hú, hát ő ismeri azokat, akik ezt a könyvet kiadták, és mondom, hát miért, hát azokhoz fűződik, kapcsolódnak emberek, és mondta, hogy igen, igen, hogy vannak a Krisna hívők, és itt vagy Debrecenben is élnek, és vannak nyilvános előadások, amiket szoktak tartani, és hívott, hogy menjek el egy ilyen vasárnapi programra.
De ezek szerintem nem ajándékoztad, de az ajándéknak szánt magamat Gítát? Ott ragadt a polcodon?
Hát elajándékoztam, de aztán visszakértem, és utána, amint tudtam, vettem egy újat, és akkor ezt az újat adtam oda a barátomnak, mert hát ugye ezt már én úgy eléggé elkezdtem
rongyosolvastam.
És akkor, ahogy így Erikával, aki később ugye Danista, tehát ahogy így Erikával tanultunk, ő később Danista lett, úgy egyre többet voltam a baktáknál, elmentem megnézni a vasárnapi programot, ott előadásokat hallgattam, emlékszem, Chaitanya Prabhujék érkeztek vissza Indiából, akkor pont tavasszal, 91 tavaszán voltak kint Indiában, és nagyon szép indiai élménybeszámolót tartott, nagyon felkeltett az érdeklődésemet, és már akkor meglepődtem, hogy még étellel is kínáltak ott a programon, és csak csodálkoztam, hogy ezzel nem kell fizetni, és ilyen finom vegetáriánus ételek voltak, ugye az meg így külön jó volt, hiszen már én is vegetáriánus voltam.
És előbb lettél vegetáriánus?
Igen, mert az egyetemen úgy éreztem, hogy szeretnék egészséges életet élni, nagyon sokat sportoltam, és így teljesen így elhagytam a húst, inkább tejtermékeket fogyasztottam, meg teljes kiöllésű gabonát, gyümölcs, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget. Tehát, hogy végül is azt tudtam, hogy én, tehát valahogy, mivel ugye a szüleim révén, illetve a családom révén nagyon-nagyon sok probléma volt az étkezésből származó betegségekkel, ezért én akkor, amint elkerültem otthonról, már pedig ugye, mivel Kazincbarcikán nőttem föl, és ott éltek a szüleim, én Debrecenben kollégista voltam, akkor kollégistaként már saját magam választhattam meg azt, hogy mit eszek. És akkor váltottam is irányt, tehát egyből olyan irányba indultam, hogy na, én egészséges szeretnék lenni. És akkor ezért...
Volt nehéz a 90-es évek elején vegetáriánusként, mert azért akkor nem voltak még olyan nagy számban vegetáriánus vagy vegán éttermek, büfék, mint manapság.
Igen. Az egyetemi menzán is csak főzelékek voltak, illetve párolt zöldségek. Hát én olyankor azt választottam, illetve elkezdtem magamnak készíteni ételeket, mert megvettem dr. Olá Andornak a Reform Konyha című könyvét, ami tulajdonképpen nagyon tudományosan leírja, hogy miért is jó ez a vegetáriánus étkezés és életmód.
Hát ez akkoriban ugye egy nagy újdonságnak számított.
Így van. És viszont akkoriban a könyv maga, a reformkonyha, az ilyen, úgy is mondhatnánk, alapműnek számított, és receptek is voltak a végén, úgyhogy én azt készítettem ezeket, ott a kollégiumba főztem lent a kis konyhánkban. Majd aztán egyre gyakrabban látogattam a Krisna hívőket, akik ott laktak a nagy erdőn, ott béreltek lakást, tehát közel volt az egyetemhez, és emlékszek, hogy amikor vásároltam, akkor mindig a fele gyümölcsöt, azt mindig elvittem a templomba, mert ugye az volt, hogy mindig ajánljunk föl Krisnának is ételt. Uh-huh. És még én nem tudtam a saját ételemet felajánlani, de akkor, amikor boltba mentem, akkor mindig úgy volt, hogy amit ezt tudtam, hogy gyümölcsöket veszek, és ezt mindig vittem be, uh-huh. amikor mentem ilyen programra. És akkor rendszeresen az Erikával ott találkoztunk, illetve már ugye oda járt Krisna Lilla, Danka Krisztina, és Judhisthira Prabhu, Horváth Lóránd, és Mahaprabhu Prabhu, Jó László.
Hát ők a nagy úttörői a Krisna tudatú mozgalomnak, akkor ezek szerint Debrecenben összpontosultak az Igen. egyetem környékén.
Igen, és akkor érkezett tavasszal először Sivaram Maharaj Debrecenbe, mert megnézte, hogy milyen új kis központ létesült.
És ő az, aki a vezető lelkész.
Ő, így van, akkor Budapest után gyakorlatilag ez volt a második ilyen központ, uh-huh. Krisna hívőknek a központja, ami Magyarországon létesült, és ezért szerette volna ő is, hogyha ott egy kis közösség formálódik, és minél többen megismerjék a Krisna tudatot, és ezért előadásokat is tartott az egyetemen. És hát ő volt az, akire olyan nagy benyomást tett, hogy tehát amit mondotta, hogy az előadásokon elmagyarázta a védikus tudományokat, a filozófiát, az annyira mélyen érintett, és olyan igaznak gondoltam és éreztem, hogy ő gyakorlatilag olyan volt nekem, mint aki egy új utat mutat, tehát egy új, ugye egy fényt adott, új tudást adott, és mivel személyesen is lehetett tőle kérdezni, nagyon sok kérdést tettem föl. Mindig a leckék végén emlékszek, hogy mindig volt kérdésem, és beszélgettünk, és akkor már a többi Krisna hívő lány mondta, akkor Erikáik is, hogy rendszeresen kellene mantrázni, akkor mutatták meg, hogy ugye ez az imádság, ez Istenhez szól, és ahhoz, hogy a szívünk megtisztuljon, és Isten felé tudjunk haladni és közeledni, akkor így imádkozunk naponta rendszeresen, és akkor úgy kezdtem el én is a Hare Krishna Maha mantrát mondani, és először két körrel kezdtem, majd aztán kettesével növeltem 8 körig, és utána emlékszek, hogy volt egy nagyon szép program, amikor szintén jött Sivaram Maharaj, és ez is 91-ben volt, és azt hiszem, hogy a Nisingo Chaturdasi volt, tehát már májusban, és akkor mondta a barátnőm, hogy most már ne 8 kört dzsapázzunk, mert hát az még nem 16, most már 16 kört dzsapázzunk. Mm. És akkor mondtam, hogy de én csak így kettesével akartam fölemelni, és akkor mondta, hogy de hát most miért kell még kettesével, akkor most már rögtön dzsapázzunk 16 kört minden nap. És akkor onnantól kezdve 16 kört dzsapáztunk, és amikor az ünnep volt, akkor már mi is ugyanúgy 16 kört dzsapáztunk együtt a baktákkal.
Ugye most a 90-es évek elejéről beszélünk, akkoriban azért elég sok támadás érte a Krisna hívőket, hogy elrabolják otthon a gyerekeket, és nem szabad iskolába járniuk, és hasonló vádak érték a hívőket. Te végül befejezted az iskolát, vagy hogy alakultak a tanulmányaid?
Igen, hát ugye lelki tanítómesterem, Sivaram Swami Maharaj, ő biztatott, hogy fejezem be az egyetemet, hiszen már csak egy másfél év volt hátra, tehát az a negyedik év és az ötödik év, és mindenképpen mondta, hogy a diplomára szükségem lesz, majd később is, és így végül is egyáltalán nem akartam úgy befejezni az iskolát, hogy illetve hát abba hagyni az iskolát, megszakítani.
És valóban használod is azt a tudást, amit ott szereztél, a diplomádat?
Persze, hát most már magántanárként tanítok matematikát, és attól függ igény szerint akár fizikát is, illetve akkor, amikor ott az egyetemen az 5. évet fejeztem be, lelki tanítómesteremtől kaptam egy könyvet, a Védikus Matematika című angol nyelvű könyvet, amit Indiából hozott, és én annyira örültem neki, elkezdtem azt fordítani, hogy abból írtam meg a diplomamunkámat. És akkor azt el is fogadták, mint egy téma ott az egyetemen, és emlékszek, hogy Kántor Sándorné volt a vezetőtanárom. Ez tulajdonképpen számelmélethez tartozott, aritmetikához, amit fordítottam, és később több részt is fordítottam belőle, és később a már újonnan alakult Bhakti Vedanta Kulturális és Tudományos Intézetben kezdtem el tanítani a védikus matematikát.
Mielőtt rátérnénk a krisnamurti pályafutásodra, mert az engem nagyon érdekel, lévén idén egy óriási évforduló, hiszen most ünnepeljük krisnamurti 25. fennállásának 25. évfordulóját. Azelőtt nem tudom, hogy megkérhetlek-e arra, hogy gyorsan el tudod mondani, hogy miért más a védikus matematika, mint a nyugati matematika, amit mondjuk a gyerekek tanulnak az iskolában, hogy mik azok az alapvető különbségek, amiket tettem lehet érni.
Igen, a védikus matematikában úgynevezett matematikai szútrák vannak, amik műveleti utasítások. Tehát például van olyan, hogy függőlegesen és keresztben, vagy pedig mindegyiket a 9-ből, és bocsánat, függőlegesen és 9-ben, vagy Tehát a védikus matematikában matematikai szútrákat használunk, amelyek műveleti utasítások. Az alapműveleteket, a szorzást, osztást lehet másféleképpen végezni, egyszerűbb módszerekkel, de mindig meg kell nézni, hogy milyen számokkal dolgozunk. Van, hogyha nagy számjegyűek a számok, 7-es, 8-as, 9-es számjegyeket tartalmaznak a számok, akkor például érdemesebb a Nikilam szutrával dolgozni, ami azt jelenti, hogy a számok komplementereivel számolunk, a komplementerek pedig a 100-ra, 1000-re vagy 10.000-re való kiegészítő számaik, és azok, hogyha mondjuk egy 9-esre végződik egy szám, akkor annak a 100-ra való kiegészítője az 1-es, mert csak már 1 hiányzik ahhoz, hogy 100 legyen. És például az egyessel sokkal könnyebb összeadni, kivonni, szorozni. Ugye? Tehát ez mérhetetlenül könnyebb, mint a 9-essel magával. És ilyenkor a komplementer számokkal kell nekünk szorozni, és összeadni. Vagy kivonni. Tehát úgymond, sok szorzás, nagy számjeggyel való szorzás helyett kis számjegyekkel való összeadást és néhány darab szorzást végzünk el, és így lehet kiszámolni a szorzat értékét. De mindig meg kell figyelni, hogy mely számokkal van dolgunk. Erre azt a példát szoktam mondani, hogy mint amikor valaki harcművészetet tanul. Ott is rengetegféle ütésformát tanul. De amikor harcra kerül a sor, akkor neki kell megválasztani, hogy melyik ütést alkalmazza. Tehát melyik a legpraktikusabb, melyikkel tud védekezni, vagy melyikkel tud a leghamarabb ártalmatlanítani az ellenfelet. Tehát itt is ugyanez van, hogy mindig meg kell nézni az adott számokat, és a számokhoz kell alkalmazni a módszert.
És ezt egyébként ma használják? Tehát ez alapján oktatják manapság?
Indiában, így van. Indiában ezen elv szerint oktatják a matematikát. Ugye itt a szorzás-osztás az az, ami eltérő, de az összeadás-kivonás az nem, hiszen a tízes számrendszer szintén a védikus kultúrából és a védikus korból származik, tehát ugyanúgy tízes számrendszerben vannak a számok, és inkább a, ugye az alapműveletek elvégzéséhez tudjuk alkalmazni a védikus matematikát, és a felsőbb műveletek, mint például hatványozás, gyökvonás, ahhoz is vannak különféle matematikai szútrák, de már a integrálás és deriválás, ahhoz már nincs. Az már teljes mértékben a nyugati matematikának a területe. És azt mondhatnám, hogy mivel Indiában nem akarták a matematikát túlontúl fejleszteni, úgymond önmagáért, ilyen lárpullár módon fejleszteni, mint tudományt, ott csak gyakorlati haszna volt a matematikának. Tehát felhasználták a csillagászathoz, az építészethez, a mezőgazdasághoz, a kereskedelemhez, és ehhez meg jól kellett fejben szorozni, osztani, jól kellett mérni, vagy például csillagászatban szögeket, azt valóban használtak ugye a bolygók egymáshoz viszonyított helyzetét, ugye szögekkel határozzuk meg, és a szögeknek a szinuszát, koszinuszát tudjuk számolni. Erre valóban voltak védikus matematikában is táblázatok, szinusz és koszinusz táblázatok, előre elkészített táblázatok. Tehát nagyon fejlett volt a matematikai tudásuk, de nem mentek el olyan területekre, mint például itt a nyugati matematikában, mondjuk egy valószínűségszámítás, egy differenciál számítás, vagy lineáris algebra, tehát ilyen új, modern területeket.
Amikor azt mondjuk, hogy védikus korok, akkor hány ezer évre visszamenőleg gondolkodjunk?
A védákat úgy mondják, hogy több mint 5000 évvel ezelőtt írták le. Tehát írásos formában 5000 évvel ezelőtt jelentek meg, és abban az időben a védákat elfogadták, mint iránymutató elvek abban a társadalomban, és ezért azt a társadalmat, amely használja a védikus tudást, azt nevezhetjük védikus társadalomnak, és védikus kultúrának, védikus korszaknak. A védák azok jelen voltak a történelemben, nem csak írott formában, hanem szájhagyomány útján. A papok, a brámanák voltak azok, akik ezt megtanulták, és a tanítómesterüktől elsajátították hallás útján. Nagyon kiváló memóriájuk volt, nagyon okosak voltak, és éppen ezért ők ezt szó szerint jegyezték meg, és így adták át a tanítványaiknak, és így tanították erről a faluban, illetve a városban élő többi polgárt is. Majd aztán később ugye szükség volt arra, hogy írásos formában le is írják ezeket a verseket, és védikus szútrákat és verseket, és ez kb. 5000 évvel ezelőttre tehető.
Kicsit elkanyarodtunk az életutattól, de picit hallgassunk egy kis zenét, és aztán visszatérünk a krisnavölgyi pályafutásodra, jó? Ez itt még mindig a Góranga, a Védikus Kultúra magazinja, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandor Vika Préma Dévidászi, és a vendégem, mai beszélgető társam még mindig Siku Andrea, Rádika Dévidászi, Vaisnava lelkész, aki most már közel 30 éve Krisna hívő. A zene előtt elmesélted, hogyan csatlakoztál a Krisna tudatú hívő közösségéhez. Ugye elmondtad, hogy Debrecenben egyetemistaként találkoztál először Krisna hívőkkel, és aztán kezdtél el járni ilyen programokra. Nem sokára el is jutottál Krisna völgybe, hogy vezetett oda az utat pontosan?
Igen, Debrecenben befejeztem az egyetemet, és akkor a lelki tanítómesterem, Siva Ramaszvámi Maharadzs kérte, hogy szervezzünk prédikáló programokat az egyetemen, úgyhogy vissza is jártunk, és akkor Labanga Prabhu és Csétanya Prabhu tartottak ott ilyen prédikáló programokat, illetve a környéken is elkezdtünk programokat szervezni, előadásokat, zenei bemutatóval, előadással, ételkóstolóval. Ez ugye volt Debrecenben, a különböző kultúrházakban, illetve Debrecen környékén lévő városokban, mint például Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdunálás, Hajdúszoboszló, tehát itt a környékbeli városokat így bejártuk, és nagyon népszerű volt az indiai fesztivál, talán így hívtuk, szórólapokat is nyomtattunk, és azt mi osztottuk ott kint az utcán, meghívtuk az embereket, és sok helyen, ha volt akkor a terem, akkor 100-an vagy 200-an is eljöttek egy-egy ilyen programra.
Hát ez ugye a rendszerváltás után néhány évvel
igen
zajlott, úgyhogy akkoriban még az indiai kultúra tényleg egy nagyon ismeretlen, vagy olyan friss és érintetlen terület volt itt Magyarországon, úgyhogy végül is
igen,
tényleg egy ilyen nagy reformmozgalom volt.
Igen, és emlékszem, hogy Sivaram Maharadzs, amikor lejött Debrecenbe, akkor egy héten keresztül minden nap volt újabb és újabb helyen ilyen kis program, ilyen kulturális program, és nagyon örült, nagyon nagy volt az érdeklődés, utána sokan bejártak Debrecenbe a központba, és érdekes, hogy itt Budapesten találkoztam egy olyan fiúval, aki annak idején részt vett egy hajdunálási programon. Uh-huh. És ő emlékszik, hogy odajött hozzám, és megszólított, és akkor mondta, hogy ő, amikor kisfiú volt, akkor volt az ő kis falujában egy ilyen indiai program, és nagyon finom limonádét ivott, olyan különleges íze volt annak a limonádénak. Akkor mondtam, hogy biztos rózsavíz volt benne, és akkor mondta, hogy hát igen, de ő annyira emlékszik annak az ízére, hogy mai napig itt van a szájam, és annyira megegyezte, és úgy tetszett neki, és olyan finom volt, és akkor persze meginvitáltam, hogy jöjjön el most már itt Budapesten, a Csillaghegyi központunkba, a templomba, és ott is újból megízlelheti a finom rózsavizes limonádét. És azóta többször is találkoztam vele, de még nem jött el, programra már hívtam. Uh-huh. És az én feladatom akkor a prédikáló programok szervezésén kívül a könyvosztás volt. Uh-huh. Úgyhogy fél időben én is könyveket osztottam, jártam a cégekhez, és akkor már ilyen szetteket osztottunk, ugye a több kötetet is, amelyek akkor lettek lefordítva, a Srimad Bhagavatam sorozatból, és mellé a Bhagavad Gita-t csomagoltuk, és Debrecenben, illetve Nyíregyházán és a környező helyeken így mentem különböző cégekhez.
És hogy jutottál Krisna völgybe?
Két év után Budapestre költöztem föl, uh-huh, a budapesti templomba, és akkor kérte a lelki tanítómesterem, hogy továbbra is folytassam a szankirtant, úgyhogy itt szintén szankirtanoztam fél időbe, a másik fél időbe pedig könyvet írtam, mert akkor azt kérte, hogy írjam meg a darwini evolúciónak és a védikus teremtés elméletnek az összehasonlítását.
Ú, de szép feladat.
Igen. Elég nagy falatnak gondoltam én is ezt abban az időben, de gyűjtöttem hozzá anyagot, illetve mivel a közösségem belül, ugye a Nemzetközi Krisna Tudatú Hívők közösségének már voltak olyan tudósai, akik ezzel a témával foglalkoztak, mint Szadáputa Prabhu, vagy pedig Drutakarma Prabhu, így az ő írásaikat olvastam el, és tulajdonképpen fordítottam az ő műveiket, és és az alapján, a logikai rendszer alapján, amelyet lelki tanítómesterem mondott, így akkor összeállítottam egy kis könyvet, amelynek az lett a címe, hogy Inverz Evolúció. És ennek a írásával és összeállításával foglalkoztam az alatt a két év alatt, amíg itt Budapesten laktam, az ashramban. Majd aztán 95 tavaszán Haripád Prabhu kért, hogy költözzem le Krisnavölgybe, hogy segítsek neki, mert nagyon sok vendég látogat el Krisnavölgybe. 95-ben már Krisnavölgyben elkezdődött a templomépítés, és mivel országszerte gyűjtöttek adományokat a Krisna hívők, sok mindenkivel lehetett találkozni lámpáknál, vagy egyszerűen csak a téren, vagy parkolókban, és ezért sokan ismerték, hogy itt a Krisna hívők templomot építenek, és ezért sokan el is látogattak.
Még mielőtt megépült a templom.
Így van, így van. Tehát akik lejöttek a Balatonpartra, akkor azok úgy gondolták, hogy megnézik, hogy milyen érdekes és különleges indiai templom épül ott Somogyvámoson. És azért, amikor leköltöztem, az első feladatom az volt, hogy a naponta betérő vendégekkel beszélgessek, elmondjam nekik, hogy hogy élünk, mit csinálunk, miért építkezünk itt, kik vagyunk mi, mibe hiszünk.
És mit tudtál nekik mutatni? Mert manapság ugye már ott van egy hatalmas tehénvédelmi központ, óriási biokertészet van, gyümölcsfákkal és virágkertészettel, és hát gyönyörűen kialakított tavak, pihenőhelyek. De mit tudtál akkoriban mutatni egy félig épülő templomépületet?
Igen, a templom is valóban úgy volt építés alatt, de nagyon szép táblákat készítettünk, amelyekre ráfestettük azokat az épületeket, amelyeket oda terveztünk, például a vendégházat, vagy az iskolát, és ezek a táblák ki voltak téve azokon a területeken, ahová a terv szerint ugye ezek az épületek majd megépítésre kerülnek.
Tehát tulajdonképpen néztek egy nagy mezőt, és oda képzelték a
erdőjét. Így van, és a táblákon olvashatták azokat a tervezett létesítményeket, amelyek majd ott lesznek. Minden vendéget a recepciótól kísértünk föl, tehát a faluból végig jöttünk velük, és vissza is kísértük őket, és fönt akkor már Manjuvali Mataji készített nagyon finom ételkóstolót, és azért amellett, hogy hallottak sok szép dolgot filozófiáról, azután, és zenei bemutatót is tartottunk nekik, azután ők is megkóstolhatták ezeket a finom indiai vegetáriánus ételeket.
Nem hiányzott a tudományos élet ez alatt, az idő alatt, amíg te vendégvezető voltál?
Hát én úgy éreztem, hogy magát a filozófiát adni, az is tanítás. Tehát átadni, az nekem ugyanolyan tanítás volt, mint hogyha matematikát tanítottam volna, és még nagyobb örömet leltem benne, hiszen az emberek érdeklődtek ez iránt, és ők is szívesen hallgatták ezt az új filozófiát.
Krisna völgy fejlődésével párhuzamosan neked is változott ott a pályafutásod, vagy pedig maradtál vendégvezető az alatt a 10 év alatt, amíg ott voltál?
Mivel először ugye a vendégeket kellett kalauzolnom, azzal foglalkoztunk, illetve az volt a feladatunk, hogy hogyan tudunk minél több vendéget elhívni Krisna völgybe, és ezért nagyon szép szórólapot készítettünk Krisna völgyről, ezeket a szórólapokat, prospektusokat osztottuk a Balatonparton, kimentünk, amikor nyár volt, és pár órát kint szórólapoztunk, és hívtuk a vendégeket, hogy látogassanak el Krisna völgybe, elvittük őket az utazási irodákba, és különböző programokat ajánlottunk az utazási irodáknak, akik tovább ajánlották a programjaikat a turistáknak, illetve igyekeztünk olyan eseményeket szervezni, amelyekre ellátogathatnak az érdeklődők, onnan a környékről is, a megyéből is, vagy akár a Balatonpartról is a turisták. Például, amikor kész volt a pékség, akkor volt egy nagyon szép pékség, avató, vagy amikor az új játszótér elkészült, akkor játszótéravatót tartottunk, amikor a harangtorony elkészült, akkor harangavatót tartottunk. Tehát és ezekre a rendezvényekre mindig elhívtuk a környező polgármestereket, meghívtuk a Somogyvámos faluban élő lakosokat, illetve Lengyeltóti, Osztopán, Somogyád, Marcali, tehát a környező falvak lakóit mind meghívtuk, akkor újságírókat hívtunk, és próbáltuk nyitottá tenni Krisna völgyet, illetve minél szélesebb körben beszélni arról, hogy kik vagyunk mi, hogyan élünk ott Krisna völgyben, mi a célunk, hogy egy szép farmközösséget szeretnék létrehozni, hogy itt családok lesznek, gyerekek fognak születni, és mi magunk fogjuk megtermelni az ételt magunknak, biogazdálkodást szeretnénk folytatni, iskolát létesítünk majd, és ezekre az eseményekre ugye egyre többen eljöttek, majd aztán ugye a 1996-os templomavató volt a csúcs, hiszen akkor 5000 vendég látogatották Krisna völgybe, és onnantól kezdve évenként megrendeztük a Krisna születésnapjához köthetően az úgynevezett Krisna völgyi búcsút. Csak akkor az még egybe volt a Krisna születésnapjával, és nagyon nehéz is volt azt együtt megcsinálni, hiszen olyankor a vendégek jöttek, de mi örültünk, hogy őket Krisnához vezethetjük, illetve bemutathatjuk őket nekik. Majd aztán ahogyan egyre nagyobb híre lett Krisna völgynek, ugye a évi 5-10 ezer látogatóból már 15-20 ezer vendég lett, majd 30 ezer, tehát elértük ezt is. És ugye ennek nagy része a nyári, tavaszi és az tavasztól egész őszig tartó turisztikai időszakba jöttek. Így a sok vendég mellett kiemelt figyelmet kellett fordítanunk természetesen a polgármesterekre, vagy más vezetőkre, más egyházak képviselőire, vagy a sajtó munkatársaira, vagy más média képviselőire, és akkor már én csak azokkal a vendégekkel foglalkoztam, és hát onnantól kezdve lettem sajtóreferens. Uh-huh. Ez körülbelül ugye 4 év után volt, de mindaddig én is amellett folyamatosan azért az idegenvezetést azt általában tovább is csináltam.
Az ember, amikor valaminek a kialakulásáról hall, vagy beszél, akkor mindig érdekli az, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézni, hogy mik voltak azok az akadályok, amiket le kellett küzdeni, hiszen nincsen olyan út, amely akadálymentes lenne. Neked mik voltak a legnagyobb kihívások a számodra? Akár mondhatod azt is, hogy az életmód, hogy a kútból kellett húzni a vizet, és fával kellett fűteni, de lehet azt is gondolhatná az ember, hogy hát nehéz volt akkoriban akár a polgármestereket meggyőzni arról, hogy ez egy olyan program, amit érdemes támogatni.
Így van, hát pont ezzel kapcsolatban van egy jó történet, hiszen ugye nem messze tőlünk, Somogyvámos mellett van Lengyel Tóti, és nagyon sokáig hívtam Lengyel Tóti polgármesterét, hogy jöjjön el, nézze meg, hogy mi épül, milyen Krisna völgy, de hát úgy vettem észre, hogy egyik meghívásnak sem tett eleget. Majd aztán egyszer személyesen is, telefonon is kerestem őt az irodájában, és akkor egy nagyon-nagyon jó beszélgetés alakult ki közöttünk, és úgy érezte, hogy igen, most tényleg felkeltettem az érdeklődését, ezért szeretné megnézni, hogy milyen valójában Krisna völgy. És eljött, teljesen egyedül jött, és akkor ugye együtt mentünk föl, szépen megnézte, ugye ő nagyon jól értett a mezőgazdasághoz, hiszen ugye Lengyel Tóti egy város, úgyhogy látta is azt, hogy mennyi befektetést csinálunk, tehát szép házak épülnek, a családi házak, illetve maga a templom épülete is nagyon igényes, és szépet próbálunk alkotni, és akkor ő a végén elárulta, hogy tehát ő azért nem jött el eddig egyetlen egy rendezvényünkre se, mert ő azt gondolta, hogy itt a falu végi cigányok laknak csak, és valójában itt egy kis porfészek van, ahol semmi látnivaló nincs, semmi érdekesség nincs. De most, hogy eljött, egészen megváltozott a véleménye, hiszen visszavonja mindezeket a rossz elvítéletes gondolatait, mert valójában látja, hogy itt igazi értéket hozunk létre, és a fiatalok teljes életüket, energiájukat áldozzák arra, hogy itt valami szépet létrehozzanak, megalkossanak egy kis falu közösséget, és gyakorolják a vallást, és templomot építsenek, és a természettel összhangban éljenek. Tehát nagyon-nagyon elismerte a mi munkánkat.
És hát nem ő az egyetlen, akinek az lett a véleménye egy személyes látogatás után, mint a polgármester úrnak. Igen. És egyébként ugye tudjuk, hogy Krisna völgy egy önfenntartásra törekvő falu, vagy kis közösség, ami nyilvánvalóan sok lemondással is jár, hiszen az életmódban, a hétköznapokban meg kell élnünk, hogy a mosás nem csak annyi, hogy megnyomok egy gombot a mosógépen, a világosság nem csak annyi, hogy felkapcsolom a lámpát, a meleg az nem csak annyi, hogy föltekerem a radiátort. Te hogyan élted meg ezeket a kihívásokat, amik az egyszerű életmóddal együtt jönnek az ember életébe?
Én úgy éreztem, hogy ez hozzátartozik a falusi élethez. Tehát el tudtam fogadni azt, hogy cserépkályával fűtünk, ki kell menni a fát összevágni, gyújtóst vágni, begyújtani, és csak akkor lesz meleg, és csak akkor van meleg víz, hogyha az üstbe felmelegítjük a vizet, és hogy kint volt a fürdőszoba a házon kívül, és teljesen természetesen fogadtam azt, hogy gyalogolni kell, hogy a faluból jártunk még föl a templomba, mert hiszen még akkor ott fönn nem voltak olyan házak, amelyek így lakhatásra alkalmasak lettek volna. Tehát a faluba voltam a lányoknak, a szerzetes lányoknak a lakhelye, és onnan reggelente hajnalban mentünk föl gyalog a sötétben egy kis elemlámpával a templomi programra, a hajnali istentiszteletre, ami nem fél ötkor, hanem 4 órakor kezdődött. És úgy éreztük, hogy hát ugye ez közel van ahhoz, ahogyan Krisna élt Vrindávanban. Tehát ő a természetben élt, és egyszerű módon nem kellettek gépek neki. És mi is ezt, hát igyekeztünk úgy élni, mint hogyha mi is Krisnának a otthonában élnénk, hiszen valóságosan is ugye a templomot ezt Krisnának építettük, és úgy hívtuk oda Krisnát, és úgy éreztük, és úgy érezzük, hogy ott van, jelen van az Úr, jelen van Isten, és vigyáz ránk, és velünk együtt él. És igen, azért voltak kemény telek. Emlékszek arra, hogy amikor az üstbe befagyott a víz, hiszen kint volt a fürdőszoba, olyan hideg volt, hogy ugye már szinte a... Hát tulajdonképpen a kútból se tudtuk fölhúzni a vizet, hiszen a kútba is befagyott a víz. És mivel kint volt nagy hó, ezért a havat összelapátoltuk, beletettük a vödörbe, és utána az üst alá gyújtottunk, és először felolvasztottuk a vizet, és majd aztán beleraktuk a havat is. Tehát tulajdonképpen hólébe fürödtünk, azt azért megmelegítettük, amennyire tudtuk. De hát ezt mind nagyon vidáman éltük meg, nem okozott ez nehézséget, és együtt viseltük ezeket a megpróbáltatásokat. Mindezért a lemondásért kárpótolt bennünket a Krisna völgynek a lelkisége, az, hogy hallhattunk Istenről, hogy róla beszéltünk, előadásokat hallottunk Krisnáról, és nagyon sokat volt ott a kezdetek kezdetén Sivaram Szvámi Maharaj lelki tanítómesterem, és ő mindig bátorított bennünket, és tulajdonképpen ezáltal erőt is öntött belénk, hogy hely tudjunk állni a mindennapokban.
Ugye te a házasságot kapcsán aztán felkerültél először Pécsre, aztán Budapestre, de hogyan érzed most, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy holnap megint Krisna völgybe kell költöznöd, akkor meg tudnád tenni?
Hát örömmel, természetesen, hiszen nem lehet elfelejteni azt, hogy milyen csodálatos egy közösségben élni, ahol mindenkinek ugyanaz a célja, és közösen dolgozni azért, hogy Krisnát elégedetté tegyük, hogy az odalátogató embereket boldoggá tegyük, és azért, hogy egy egyszerű életet élhessünk, ahogyan az a lelki világban is van, ahogy Isten teremtette az embereket, ahogy adta nekünk az élelmet, a napot, a állati erőt, hogy azzal megműveljük a földet. Tehát én ezt úgy érzem mai napig is, hogy ez az élet áll legközelebb hozzám, és ott érzem magam otthon, és a városi életet ezt én idegennek tartom mai napig, és bár már nagyon régóta elköltöztem Krisna völgyből, de remélem, hogy egyszer újból visszamehetek, és ott élhetek együtt a baktákkal.
Hát ezt én magam, és remélem, hogy a hallgatók nevében is jó szívvel kívánhatom, hogy ott kösd ki, és ott találd meg a boldogságod, előbb vagy utóbb. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk ide a stúdióba, és köszönjük szépen a mélyreható gondolatokat, meg a történetedet, amit megosztottál velünk, és hát nagyon szép Krisna tudatos boldog életet kívánunk, a hallgatókat pedig sok szeretettel várjuk Krisna völgyben, nem csak idén, amikor 25 éves évfordulója alkalmából különféle izgalmas programokkal és akciókkal várjuk őket, hanem bármikor a jövőben, amikor úgy érzik, hogy elvonulnának egy picit, belepillantanának az indiai kultúra gyakorlati megnyilvánulásaiba, vagy csak egy picit, hogyha Balatonnál nyaralnak, akkor elugorjanak és bepillantást nyerjenek egy Krisna hívő mindennapjaiba, templomába és élőhelyébe. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. A műsorvezető és Rádika Dévi Dászi nevében is.
Góranga!